Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, útmutatónk mai igéjét hadd olvassam fel. János evangéliumának 8. fejezetéből a 12. verse az, amely ki van erre a mai napra jelölve. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szólok a kedves testvéreknek, én is most kapcsolom ki a telefonomat, nyugodtan kapcsoljuk ki, jó? Rendben. Akinél van telefon, nyugodtan tegye meg, mert ahogy szokták mondani, az Úr hív, de nem mobiltelefonon, ugye, hanem Zsoltárok könyvének az igéje alapján, aki segítségül hívja az Urat, ugye, az üdvözül, és ma az Úr hívni akar az üdvösségre, de nem mobiltelefonon. Ez közben hadd kérdezzem meg, hogy ez szól. Nagyon gyengén, ugye? És meg közben, ha már ilyen messzire helyezett engem a lelkész úr, akkor hadd érezzem magam még kényelmesebben. Hallatszik? Még mindig nem? Nem baj, testvérek, semmi probléma, hangosabban beszélek. Úgy, ahogy szoktam otthon az asszonnyal, semmi probléma. Na, drága testvérek, a tegnapi nap folyamán arról hallhattunk, hogy Jézus keresztezni akarja az életünket, és a keresztezésének, a vele való találkozásának a célja, hogy az embert kiemelje a sötétségből, a bűnből, a képmutatásból, a gyalázatból, és világosságba helyezze. Keresztezésének célja, hogy leleplezze a sötétségnek a cselekedeteit, leleplezze, világosságra hozza a bűneinket, mindazokat a dolgokat, amelyek mind-mind elszakítanak őtől le. És először szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel, a sötétséggel és a világossággal kapcsolatban, majd beszélni arról, hogy akik az élő Jézussal kapcsolatba kerülnek, azok világosságban járnak, és a világosság egyik fontos jele az élet, ahogy az imádságban is mondtam, mert nagyon gazdag és nagyon csodálatos a görög szöveg, ami különbséget tesz a biológiai élet és az örök élet között. Fontos jele tehát az élő Jézussal való kapcsolatnak az, hogy él az ember. Ahogy az ige mondja, élek már többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ennek az életnek aztán majd lesz egy másik jele, az élő gyülekezet. Erről a néhány dologról szeretnék szólni ezen a mai reggelen. Ami fontos ténymegalapítás, diagnózis, hogyha lehet így fogalmazni, hogy mindannyian sötétségbe születünk bele, mindannyian, nincsen kivétel, legyen az papcsalád, legyen az presbiteri előjáró, mindegy, sötétségbe születünk bele. Mindannyian a sötétség cselekedeteit tesszük, egészen pici gyermekkorunktól fogva. Két gyönyörű szép lányom van, nagyon szeretem őket, nagyon büszkék vagyunk feleségemmel rájuk, de hát látom, drága testvérek, hogy tele vannak bűnök. Azért hoztuk el egyébként a két gyereket, hogy éreztessük, hogy milyen bűnösök ők is. És látni rajtuk egészen pici gyerekkorban, már néhány hónapos korban, hogy bűnben vannak. Ott van már az ír magja, ott van már a csírája az ő szívükben, életükben. Az egész gondolkodásukat sajnos már egészen pici korban áthatja az, hogy bűnös emberek, hogy sötétségben vannak. Legyen bármilyen ártatlan egy gyermek, akkor is ki kell mondani, hogy sötétségbe születik bele. És ki kell, hogy hívja Jézus őket is a világosságra. Mi a sötétség is mérve? Az istentelen élet, az engedetlenség. Van egy Saul, nagyon-nagyon szeretem, bár nem tipikusan jó példa, de Saul nagyon-nagyon szeretem, nem olyan régen az ő életét, az ő személyiségét tanulmányoztam a Szentírásban, és van egy nagyon megdöbbentő történet, az egész élet egy megdöbbenés, de van egy megdöbbentő történet, amikor Isten azt mondja Sámuelen keresztül neki, hogy írtsd ki az amálekitákat, Agág királyát, a csecsemőktől kezdve az asszonyokat, mindenkit, borzasztó, ez nagyon kemény eledel, ez nem tejci, ez nagyon kemény eledel, és Saul nem engedelmeskedik. És aztán láthatjuk, hogy ebből az engedetlenségből aztán mi lesz. Halott idézőtől kezdve, öngyilk, minden lesz. Az engedetlenség az egy óriási bűn, és ebbe születünk bele, az engedetlenségbe. A magunk útján való járás, ott van az önfejűség, és lehetne sorolni, majd én tudom, hogy mit kell tennem, majd én megmondom. És lehetne még sorolni. Annyi mindenben megmutatkozik a sötétségnek a cselekedetei. Tudjátok, drága testvérek, hogy hányan mutyiznak ebben az országban? Tudjátok? És ahogy tegnap is mondtam, nem az a probléma, hogy a világban ezt csinálják. Nem ez a probléma. Amiatt nem kell, idézőjelben nem kell sírni, mert az adott. De tudjátok, hogy hányan mutyiznak ebben az országban a keresztények között? Rettenetes. Rettenetes. Mutyizásból áll az élet. Mert mindenki mismásol, mindenki fű alatt próbál meg elintézni dolgokat. És hadd mondjak egy példát, nem azért, hogy fényezzem magam, hanem azért, drága testvérek, hogy a hívő ember az ugyanúgy ki van téve a kísértésnek, de a hívő ember nagyon fontos, hogy ebben a mai világban is, ebben a nagyon nehéz mutyizós világban is az Úrra nézzen. Néhány évvel ezelőtt a mandabokori gyülekezet összedobott 100 000 forintot, hogy a gyerekeknek ilyen flanelt vegyen, és pikpakra összedobtuk, meg is rendeltük, Amerikából lehetett ezt csak megrendelni, 60 000 forintba kerül a flanel, 40 000 forintba került az úti költség, hogy elhozták, és szólnak a vámhivatalból, hogy mehetek átvenni az anyagot. Megyek, és akkor mondják, hogy nem kell vámot fizetni, mert hogy ez oktatási anyag, hát nem ismerem én a törvényt, tehát rábíztam magamat a vámkezelőre, hogy ez tanítási anyag, meg egyházi célra megy, ezért vámmentes, de kell adót fizetni utána, és akkor megkérdezték tőlem, hogy adományba kaptuk-e. Hirtelen átfutott az agyamon, mert aztán hát az ember nyilván következtet, ha adományba kapom, akkor nem kell utána fizetni. És úgy végig gondoltam, hogy mennyivel könnyebb lenne a gyülekezetnek, nem? 40 000 forintot kellett egyébként fizetni minden egyes plusz költség. Mennyivel könnyebb lenne a gyülekezetnek? Nem kellene kifizetni, jobban jár a gyülekezet, és hát adományba kaptuk. És átfutott gyorsan az agyamon, és aztán utána gondoltam, hogy hát Uram, hát én ezt nem akarom tenni, hát nem adományba kaptuk. És aztán mondtam a vámkezelőnek, hogy kifizettünk érte 60 000 forintot, és kifizetjük természetesen minden járulékát. És hát szívtam a fogamat, hadd mondjam el, hát szívtam, hát hogy ne szívtam volna. De hát úgy voltam vele, drága testvérek, hogy a hívő emberek ugyanúgy mutiznak, mint kint a világban, hát akkor semmivel se vagyunk különbek. És hadd mondjam el, hogy tele vagyunk ilyenekkel, tele vagyunk olyanokkal, drága testvérek, hogy megpróbáljuk a könnyebb utat választani. És aztán, kedves testvérek, láthatjuk azt, hogy mi a következménye. Láthatjuk, hogy hol tart az ország. Nem olyan régen hallottam, egy református gyülekezetben a templomot felszerették volna újítani, és gyűjtöttek pénzt, szépen újítgatták, és aztán elfogyott a pénz, és már az utolsó munka fázis maradt, de nem volt elég pénz ahhoz, hogy kifessék belülről. Na hát jött egy presbiter, hozott disperzitet, jó néhányat, és aztán letette a lelkész úrnak. Na, lelkész úr! Leesett a raklapról. Ugye ezt szoktuk mondani. És a lelkész úgy végig gondolja, hogy hát ez így nem jó. Ez így nem helyes. És amilyen indulattal, husánggal jött ez a férfi, olyan husánggal el is küldte a református lelkész ezt a presbitert, hogy testvérem, ez nem jött ide tisztességesen ez a disperzit, úgyhogy vidd vissza. És képzeljétek el, drága testvérek, hogy hol tartunk. Ez a presbiter úgy értelmezte ezt, hogy letolvajozza a lelkész, és onnantól kezdve elkezdte fúrni, és a lelkésznek végül el kellett jönni abból a gyülekezetből. Pedig lehet, hogy jót akart a presbiter, Na, de hát drága testvérek, ami tisztátalan, és ami tisztátalan úton jön, azt ne tisztítsuk meg. Azt ne tisztítsuk meg. Mert az Istennek nincsen szüksége tisztátalan dolgokra. És nincsen szükségünk arra, hogy lopjunk, hogy csaljunk, hogy hazudjunk. Nincsen szükségünk arra, hogy mutyizunk, hogy mismásoljunk, hogy fű alatt dolgozzunk, hogy titokba csináljunk dolgokat. Istennek erre nincsen szüksége. Számomra olyan drága az az ige, amikor Pál apostol hitre jut a damaszkuszi úton, és ugye megvakul, és elmegy az egyenes utcába. És ez olyan fontos lett számomra, hogy a hívő ember az egyenes kell, hogy legyen. A hívő embernek emelt fővel kell járnia. És a hívő ember az nem görbülhet meg. Egyenes gerinccel kell járnia. És hát láthatjuk, drága testvérek, hogy mi van ebben az országban. Óriási pénzeket, elnézést, nem akarok politizálni, óriási pénzeket fektetnek abba, hogy Magyarország megújul. A francokat. Nem fog megújulni ez az ország. Nem fog megújulni. Hadd mondjam el. Nem fog megújulni addig, ameddig Jézus Krisztus elé nem borulunk. Lehet itt kampányolni, lehet itt reklámfilmeket gyártani, nem fog ez az ország megújulni. Lehet itt az, hogy dől a pénz, dől a lé, lehet itt Európa Unió, ilyen unió, olyan unió, lehet itt minden, sok minden lehet. De ez az ország nem fog megújulni, ha nem Jézus Krisztus lesz az első az életében. Vannak aggályaim néha az ökümenével kapcsolatban, és évről évre össze szoktunk jönni, ökümenikus istentiszteleteket szoktunk tartani katolikusokkal, görögökkel, rómaiakkal, meg a református gyülekezettel. És egyszer úgy nagyon a szívembe markolt az, amikor valahogy a katolikus pap nem tudta levetkezni a liturgiát, katolikus liturgiát, és fölajánlotta az országot Máriának. És hát nyilván az ember igyekszik tolerálni meg minden, de egy idő után már nem tudta ezt lenyelni, és azt kellett mondanom, hogy figyelj, ez a baj ezzel az országgal, hogy nem az Úr Jézusnak ajánljuk fel. Ez a baj. Lehet itt máriázni, meg minden, hát én is tisztelem Máriát, mint bibliai alakot, lehet itt máriázni, de addig, ameddig Jézusnak nem ajánljuk fel ezt az országot, és addig, ameddig ez az ország nem borul le Jézus elé, addig sötétségbe fogunk járni, és nem lesz itt megújulás, nem lesz. Egyházainkban sem. Drága testvérek, úgy elkeseredek, és szerintem el fog jönni az az idő hamarosan, néhány éven belül, vagy egy évtizeden belül, amikor például az evangélikus egyház is biztos, hogy szakadás elé fog kerülni. Például a homoszexualitás kérdésében. Tragédia. Nem olyan régen Németországban meghozták azt a döntést, hogy az evangélikus lelkipásztorok élhetnek a parókián élettársi kapcsolatban homoszexuálisok. Tragédia. Tragédia. És néhány éven belül nekünk is választ kell erre adnunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy sötétség. Sötétség uralkodik Jézus nélkül az emberek szívében, életében. Ez legyen az anyagiak területén, ez legyen az erkölcs területén. Hát nézzük meg, drága testvérek, 36 ezer házasságból 24 ezer válással végződik minden évben. És senki nem meri azt mondani, hogy gyerekek, itt valami óriási tragédia van. Senki nem meri megmondani, hogy hát gyerekek, valamit nagyon elszúrtunk, mert valami nagyon nem működik. Ugye azt mondják, hogy attól fog jól működni a házasság, hogyha előtte együtt élek. És egyetlen egy családterapeuta, egyetlen egy pszichológus, pszichiáter nem meri kimondani azt, hogy gyerekek, valamit elcsesztünk, mert 36 ezer házasságból 24 ezer válással végződik, akkor valami rosszul működik. Valami nagyon rosszul működik. Az anyagiak területén is. Az erkölcs területén is, a nevelés területén is, minden területen, minden területen. És sötétség uralkodik. Sötétség uralkodik az emberek szívében, az emberek életében. És aki világosságban jár, aki Jézussal, az élő Jézussal jár, az másképpen él. Az másképpen él. Annak nem lesz kérdés, hogy egyenes legyek-e vagy sem. Annak nem lesz kérdés a házasság előtti szexualitás. Az nem lesz kérdés, annak nem lesz kérdés, drága testvérek, hogy hogyan éljek. Tehát a hívő ember az Isten útmutatására néz, és vágyik arra, hogy Uram, te mit tennél ebben a helyzetben? És drága testvérek, látjuk, hát a Bibliában is tele van ilyen emberekkel, nem? Hát ki kell mondani? Tele van ilyen emberekkel. Mózes gyilkos volt, Ábrahám hazug volt, Dávid parázna volt, gyilkos volt. És Isten mégis ilyen embereket akar felhasználni. Ez egy akkora kegyelem. Drága testvérek, akkora kegyelem, hogy én itt állok ezelőtt a gyülekezet előtt. Én autószerelő iskolát végeztem, bár senki ne hozza hozzám az autóját, mert rosszul járna. Még a sajátomat sem nem merném megjavítani. De hogy végig gondoltam azt, hogy mekkora kegyelem, hogy embereknek prédikálhatok Jézusról. Mekkora kegyelem az, hogy Jézus megszólított engem. Ugyanazt el tudom mondani magamról, hiszen a testvérek nem ismernek. Ide jöttem, ugye, jöttem, láttam, győztem, puf, hazamegyek, és azt mondják, hogy ugyanúgy én is elmondhatom, amit Attila, hogy nem vagyok egy daliáns ember, én se tartom magam egy nagyon, de a feleségem annak tart, és ez a lényeg végül is, nem? Ez a lényeg, hogy a feleségem szemébe, hát ha nem is szép vagyok, de kultúrát. És úgy végig gondoltam azt, hogy Uram, te engem így fel akarsz használni, és a testvérek nem ismernek engem, hogy milyen az életem, egyedül Jézus tudja meg én. Még a feleségem előtt is sok mindent talán, hát nem ismeri sokszor a gondolataimat, és sokszor meg tudom bántani, sokszor tudok csalódást okozni neki. És mégis itt vagyok. És mégis hirdethetem az evangéliumot. Mégis rámutathatok Jézusra, a világ világosságára, arra, aki engem is kihívott a sötétségből a világosságra. Hát ez mekkora kegyelem, hogy én vagyok a bűnösök között az első. És mégis tehetek bizonságot Jézusról, az élő Jézusról. Arról a Jézusról, aki valóban él, aki valóban munkálkodik. Arról a Jézusról, aki emberek életét változtatta meg, ahogy az enyémet is, ahogy a feleségemet is, ahogy meg annyi ember életét itt ebben a közösségben is. Mert élő Jézusunk van. Mi nem egy halott Istenben hiszünk, nem egy szobor előtt hajbókolunk, nem egy néma Istenről prédikálunk, hanem valóban élő Istenről. Élő Krisztusunk van, aki ma is munkálkodik emberekben, formálja az életüket, és ez abban is megmutatkozik, hogy életek változnak meg, hogy formálja az életüket, házasságok gyógyulnak meg, a bűn rabságában lévő emberek szabadulnak meg, megkötözöttek, függők lesznek újra szabadok, gyógyultak. Káoszban élő családok, házasságok lesznek újra kiegyensúlyozottak. Lesz harmónia, lesz békesség, lesz öröm, lesz szeretet. Drága testvérek, nem olyan régen fent voltunk Pesten édesanyámmal, beszélgettem, ott voltak a gyerekek a játszótéren. Kérdeztem édesanyámat, hogy hogy vannak a családtagjaink, hogy vannak a rokonaink. És akkor mentünk szépen végig mindenkin. És ebben a családban tragédia, abban a családban tragédia. Itt van nyomorúság. És eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen egyedül a mi családunk, a mi házasságunk kiegyensúlyozott. Mi nem kiabálunk egymással, mi szeretjük egymást. Nyilván vannak mosolyszünetek, hát hogy ne lenne. Hát ilyen embert elhordozni, mint engem, hát óriási nagy türelem kell. És képzeljétek el, drága testvérek, van egy családtagom, 3 gyermek, elvált a férjétől a rokonom, és aztán lett egy élettársi kapcsolat, és MÁV-nál dolgozott ez a férfi, és éjszaka kalauszként dolgozott, éjszaka utazott ő is, és felszáll 2 ember a vonatra, ment jegyet ellenőrizni. És hát hogyan dolgozik a sötétségben lévő magyar ember zsebre tette a pénzt, és hát ugye nem adott jegyet, és hát pehére kalauz ellenőrök voltak. És természetes, puff, azonnal a következő állomásnál leszáll, másnap reggel ott volt az asztalán a felmondó levél. Aztán nyilván a bűn következménye az nagyon sok mindent előidéz még, bűn-bűnt szül, és aztán jönnek sorba az ő életükben a tragédiák. Vállalkozás, elmegy, elszáll, minden, tragédia. És hát el kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy Jézus nélkül ilyen egy élet. És abból indult ki, hogy piti összeg, hát nem tudom mennyi, 2000 forint, 3000 forint, ennyit ratott zsebre. Mutyizott, mondjuk ki. És aztán a bűnnek ez lesz a következménye, a sötétségnek ez lesz a következménye, drága testvérek. És Jézussal teljesen más lesz az ember élete. Teljesen más lesz. Teljesen megváltozik. És ezek nem maguktól történnek, hagyd mondjam el, nem maguktól történnek, hanem az élő Jézus Krisztus valóságos munkája alapján ez tapasztalható, látható, drága testvérek, mert ő ma is él, valóságos dolgokról beszél, és hadd mondjam el, hogy én is valóságos dolgokról beszélhetek, olyannyira valóságos, hogy ez működik rengeteg ember életében, házasság, család, gyülekezetek életében. Ez működik, ezt már tegnap is elmondtam, és aki nem hiszi, az próbálja ki. Ugye? Hogy mondja a mese? Aki nem hiszi, járjon utána. A drága testvérem, járj utána. Próbáld ki, hogy ez működik, hogy Jézussal valóban megváltozik a te életed. Annyi időt, annyi energiát fektetünk dolgok megismerésére, tegyük meg azt, hogy keressük őt, az élő Istent, és aki őszintén keresi az élő Istent, annak ő föltárja magát, annak látható jelei lesznek az életében. És mi az élő Jézus Krisztust hirdetjük, akit nem látunk, de tapasztalunk. Akit érzékszerveinkkel nem érzékelünk, de munkálkodását tapasztalhatjuk. Élő Krisztusunk van, aki nagypénteken valóságosan meghalt, és harmadnapon feltámadt, valóságosan feltámadt a halottak közül. És mindezt azért, mert a bűnben élő emberért, és ezt senki sem tagadhatja, hogy vannak bűnei az embereknek, hát láthatjuk, drága testvérek, ezt senki sem tagadhatja, és a bűnben élő emberért meghalt. A bűnben élő ember bűneit magára vett, és ezáltal van bűnbocsánat, és az örök élet fel van kínálva minden embernek, ma is, nekem is, neked is, ennek a drága közösségnek is, mindannyiunknak fel van kínálva mindazok számára, akik összetörnek előtte, akik bánják a bűneiket, akik le akarják tenni mindazt, ami nyomja őket, ami kár és szemét az életünkben, azt az élő Jézus Krisztus magára vette, hogy azokat megbánva az ember letehesse. És ezáltal van új élet, drága testvérek, ezáltal van világosság. Az új élet pedig az élő Krisztus által van. Hány ilyen új életű ember van ma is alkalmainkon, ezen az alkalmon is? Hány olyan ember, aki megtapasztalta az új életet, aki megtapasztalta a bűnöknek a bocsánatát, aki megtapasztalta ugyanazt, amiről én is beszélek, a magam életében? Hát, drága testvérek, ha látnának engem, ha látták volna a múltamat, akkor azt mondanák, hogy akkor most menjünk át máshová. Itt hagynának, tuti. És gondolják el, hogy Jézus, te nem mondott le, hanem Jézus úgy szeret, ahogy vagy. Ahogy egy csodálatos énekünk mondja, ahogy vagy sok bűn alatt, borulj le ugye a kereszt alatt, sok bűn terhe alatt is le lehet borulni. És ezáltal van új élet. Akik tudják, hogy miről beszél az ige, és tudják, akik értik, akik tapasztalták, hogy miről beszélek én is, és ez valóságos, ez működik, mert élő Krisztusunk van. És ezért nagyon fontos arra a dologról is beszélni, hogy ezért létezhet élő gyülekezet. Drága testvérek, én bevallom őszintén, hogy nem az a típusú ember vagyok, aki éjjel-nappal orba-szájba dicsérem a gyülekezeteinket. Nem. Mert szeretek a magam életén és a magam gyülekezetem területén söprögetni. Nyilván a másik bűne mindig ékesebb, nem? Meg mindig szebb. De aztán az ige eljutatja az embert odáig, hogy Uram, hát az én bűnömmel kezdjem. Az én gyülekezetem bűneivel kezdjem, és engem, bennünket ítélj meg. És tegnap is erről beszéltem, hogy ott vannak a gyülekezeteink, és tragédia, és nincs megújulás. Nincs megújulás. És így van, addig nem is lesz, míg Jézus elé nem borulunk. Addig nem is lesz, amíg nem a világosságban fogunk járni, amíg nem a világosságot fogjuk követni Jézust. Addig nem. Addig szépen mindig csak mutyizni fogunk a bűneinkkel, mert hát szeretjük megtűrni, ugye? Saulnál is csak egyetlen egy probléma volt, hogy volt egy picike megtűrt bűne. És aztán tudjuk, hogy mivé fajult. És így indul, drága testvérek, én nagyon szeretem azt a mesét, a gyerekeinek szoktam mesélni a kis malacka meséjét. Biztos, hogy sokan ismerik, ugye, amikor ott vannak a malackák a házban, és akkor jön a farkas, és akkor bekéreckedik, mert hideg van. Ugye, ismerik a mesét? Jó, nem kell elmesélnem. Jó, pedig benne vagyok, mert szeretek mesélni. Ismerik a mesét, ugye, hogyan kezdődik? Csak az első láb, csak az egyik láb, aztán a második, harmadik, negyedik, és így jön a bűn, drága testvérek. Így jön a megtűrt bűn is az ember életében, hogy csak egy pici. Én, drága testvérek, sajnos veseköves vagyok, legalábbis hajlamos vagyok a kőre, vesekőre, és néhány évvel ezelőtt, amikor ez kiderült, óriási görcseim voltak, minden probléma, aztán elmentem a kórházba, és azt hittem, hogy vakbelem van, nem tudom, mindenre gondoltam, csak éppen kőre, nem? És akkor ultrahang megállapítják, hogy kő van, meg minden, és akkor hát ugye vizelet mintát azt kellett gyűjteni, és akkor mindig oda kellett adni az orvosnak, az orvos adja nekem a poharat, és azt mondja, na itt van, kijött. Nézem, doktor úr, mutasson rá, mert nem látom, hol van. Azt mondja, ott van, és olyan picike porszem volt, drága testvérek, olyan fájdalmat okozott, hogy azt hittem, belehalok. Nem tudom, hogy kinek volt már veseköve, de borzasztó, borzasztó dolog. És aztán a következő alkalommal, amikor megint lett, akkor a hetes buszra utasított engem az orvos, téged is, János, nagyszerű. Ugye tököli út, az úgy rász, drága testvérek, és aztán, és komoly, és működik, ez is működik. Elmentem utána a hetes buszra, nem tudom, hogy azóta fölújították-e a tököli utat, de kirázta belőlem, drága testvérek. Kirázta belőlem. Tehát akinek köve van, Pesten lakik, hetes busz, vagy 173-as busz, csodákra képes. Egyébként lehet, hogy azért nem újítják föl, nem tudom, hogy felújították-e már azóta, lehet, hogy azért, hogy a vesebetegeket, a köveseket, azokat mind oda utalják egy, nem a kórházba, mit kell itt foglalkozni, meg ápolni. Hetes busz, drága testvérek, az kirázza.
Állam által támogatott.
Így van. Tehát nem a TB finanszírozza, hanem a BKV, most nem probléma ez. És drága testvérek, nem akarom elpoénkodni, de úgy belegondoltam abba, hogy a vesekő milyen picike, és a bűn is ugyanilyen. Van egy picike, megtűr dolog, és óriási fájdalmakat tud okozni. Óriási fájdalmakat. És a sötétség is ilyen, drága testvérek, higgyétek el, óriási fájdalmat tud okozni. Óriási, és piciben kezdődik. És ezért nagyon fontos arról, hogy van-e élő gyülekezet, van-e megújulás, lehet-e erről beszélni? Lehet. Csak jó helyen kell leborulni, és ez nagyon fontos. Jó helyen kell leborulni. És mit jelent az, hogy élő gyülekezet? Mitől lesz élő egy gyülekezet? Vajon élő egyház-e az evangélikus egyház? Ez egy jó kérdés. Élő egyház-e? Hát pénz az van, biztos. Gyülekezetek vannak, infrastruktúra van. A kérdés az, hogy Jézus él-e az emberek szívében. Mindig ez a döntő kérdés. Mindig ez a döntő kérdés. Aztán, hogy ez szervezetileg hogy áll össze, hogyan épül fel, az már egy másodlagos kérdés. De hitre jutott, megtért, újjászületett gyülekezeti tagjaink vannak. Ez a fontos kérdés. És vajon élő gyülekezeti tagjaink vannak-e? Mit jelent az, hogy él? Mit jelent az, hogy élő egy gyülekezet? És ahogy tegnap is már említettem, kedves testvérek, Jánosnak már most mondom, egy picit hosszabb leszek, mint tegnap, de próbálom szorítani nagyon az időt. De megbeszélem én Robival, hogy őre legyen rövide. Az ő kontójára beszélek. Tehát mit jelent az, drága testek, hogy élő egy gyülekezet? Mi a gyülekezet? És ne keregessünk hiú ábrándokat, drága testvérek, Ahogy tegnap idéztem, és ezt nem magamtól idéztem, hanem Richard Wurmbrand volt az, aki mondta ezt, 14 évig börtönben élő evangélikus lelkész mondta egyszer, hogy szerinte kétféle keresztjén van, ugye én tegnap háromféle emberről beszéltem, ő pedig azt mondja, hogy kétféle keresztjén van, az egyik, aki hisz Istenben, a másik pedig azt hiszi, hogy hisz Istenben. A gyülekezet sokféle emberből áll, vannak, akik hisznek, vannak, akik azt hiszik, hogy hisznek, és vannak, akik nem hisznek, és ezt tudomásul kell venni. Akik nem hisznek, azoknál nyilván egyszerű a diagnózis, nem mondják, és nincs is látható jele, élik a maguk kis életét, nem nyomasztják a bűnöknek a terhei, egyre kevésbé szólal meg a lelkiismeret, az élet értelmét, azt hiszik, hogy megtalálják, és el vannak a maguk kis életükkel. Aztán vannak, akik azt hiszik, hogy hisznek, és ebből van a legtöbb, egy önáltatásban élnek, simogatják a sebeiket, nyugtatgatják magukat Istennel, az ő szeretetével, és úgy gondolják, hogy helyükön vannak, egyébként pedig a hitnek a gyümölcsei hiányoznak az életükből. Akiknek nincsen összhangban az életük a szavaival, akiknek nincsenek látható jelei az életükben annak, hogy hisznek, csak vallásoskodnak, mert például beleszülettek, és nem élik meg a hitüket a templomon kívül. Nem tudnak mit kezdeni a kegyelem, a megtérés, a bűnbánat, az újjászületés, az üdvösség és az örök életnek a fogalmával, mert belül ezt nem tapasztalták meg. Lehet, hogy mindent tudnak, de nem élték meg, nem élték át, nincsenek mindennapi kapcsolatban a világ világosságával, az élő Jézussal. Azt hiszik, hogy helyükön vannak, pedig nagyon-nagyon távol vannak az élő Jézustól, az élő Jézus Krisztus szavaitól, tanításaitól, az életétől. És aztán vannak, akik hisznek, azoknak az életén megmutatkozik, vannak látható jelei, vannak gyümölcsei annak, hogy az élő Jézus Krisztusra építik az életüket. Komolyan veszik mindazt, amit ő mond, megélik a mindennapokban, a hétköznapokban, nem csak vasárnap, úgymond vasárnapi keresztjének. Én egyre inkább afelé fordulok, hogy vannak ilyen hobbi keresztjének, ilyen tele vannak drága testvérek a gyülekezeténken hobbi keresztjénekkel. Hát űzzük, hobbiból. És aztán persze teljes elköteleződés, teljes odaszánás, radikális változás nincs az életükben. Tele vagyunk. És van egy olyan mag, van egy olyan rész, akik nem vasárnapi keresztjének, hanem az életük Jézusról szól, ahogy tegnap is mondtam, ugye a sportoló példáját, jegyezzük meg jól. Vannak ilyenek, akik teljesen odaszánják az életüket. És az élő Krisztussal történő életnek lesz következménye az élő gyülekezet. És mitől lesz élő egy gyülekezet? Ha az abban lévő gyülekezeti tagok átélték az értük is meghalt valóságos Jézus Krisztus kegyelmét, a bűnbocsánatát, az újrakezdés, a tiszta lappal indulásnak az örömét. És ha valaki személyes megváltójaként ismeri Jézus Krisztust, ha valaki megértette, hogy neki miért kellett meghalnia, és ez az ismeret, ez személyes benyomássá, megtapasztalássá változik, akkor abból új élet lesz. Akik le tudták tenni a bűneiket, akiknek fáj a Krisztus nélküli élet, fáj a bűn és minden következménye, és mindent megtesznek, hogy megismerjék az élő Krisztust. Akik élete is ezt tükrözi, nem bort isznak és vizet prédikálnak. Hányan van, akik lelkészek, drága testek, lelkészek, hogy bort isznak és vizet prédikálnak. Nem olyan régen egy óriási döntés előtt kellett, hogy álljak, és nagyon a feleségemmel, nagyon az Úr elé borultunk, és nagyon sokat imádkoztunk, hogy Uram, mutass nekem utat. Aztán jön egy lelkész kolléga, és akkor mondja nekem, hogy ácsi, nem kell itt nagyon pietistáskodni meg, nem kell itt nagyon kegyes szövegeket nyolni, meg nem kell nagyon az Úr előtt hordozni, hát racionálisan gondold végig, hogy alkalmas vagy-e vagy sem. És aztán mondta, ne haragudj, de én hiszek az ige vezetésében. Én hiszem, hogy élő Jézuson van, és hiszem azt, hogy ő valóban vezeti azokat, akik benne bíznak. És akkor próbált lebeszélni, meg nyomta nekem ott a süket sódert, a szöveget, és drága testvérek, egy picit el is keseredtem, másnap kinyitom az útmutatót, Jósáfát és Ásza királya, és azt mondja Jósáfát, hogy menj, és kérdezd meg, mit mond az Úr igéje. Uram, köszönöm neked.
Köszönöm, hogy te megerősítesz abban, hogy én jó helyen zörgetek, jó helyen keresem a választ. És kedves testvérek, a hívő ember az nem bort iszik és vizet prédikál, hanem az élete a prédikáció. Én itt leírtam is, készültem prédikációval, még van egy fél oldalam. De drága testvérek, hadd mondjam el, hogy ti is prédikáltok, csak nektek nincsen leírva, hanem az életetek. Én enyém is. Mert az, hogy most készültem, meg az, hogy az életem miről szól, ez két külön prédikáció. De ti is prédikáltok. Ti is. A ti életetek is lehet, hogy vígjáték, szoktam mondani, ugye itt van itt egy színésznő közöttünk. Lehet, hogy vígjáték a ti életetek. Lehet, hogy horror. Lehet, hogy sci-fi, lehet sorolni. Lehet, hogy komédia. Sokféle féle van, típus van. De drága testvérek, a hívő embernek dokumentumfilm az élete. Szépen dokumentálja azt, hogy milyen, hogy mit mond, és hogyan él. A hívő ember az nem kell, hogy hazudjon, nem kell, hogy lopjon, nem kell, hogy csalja a feleségét vagy a férjét, nem mutyúzik az anyagiakban, hanem egyenes, tisztán él, őszinte, képes azt is szeretni, aki őt nem szereti, tud imádkozni az ellenségért, a rosszakaróért, akik a követnek el is bűnöket, mert követnek, hát hogy ne követnének el? Hát én is. Mennyi minden van az életemben, drága testvérek, amit nap mint nap le kell tennem, de tudják, hogy őszinte bűnbánattal lehet Jézus elé borulni. És ettől lesz élő egy gyülekezet, a hitelesség, ahogyan fogalmaz az ige, mint akik példaképek. Olyan csodálatos, úgy szeretem Péter levelét. Ott is ez van. Legyetek példaképek. Van lehetőség a világ világosságával, Jézussal élni, ahol a gyülekezet tagjainak élő mindennapi kapcsolata van az élő Jézussal. És ettől lesz élő egy közösség, hogy mind a templom falain belül, ugye erről hallhattunk tegnap Robi szolgálatában, mind a templom falain belül, mind pedig a templom falain kívül is megélik ezt a kapcsolatot, azaz látható jelei vannak, megmutatkozik a Jézusba vetett hit az életükön, mert a világosság az látszik, drága testvérek, a világosság látszik. Nagyon erősen látszik. És akik szintén a gyülekezet előtt megélik a személyes kapcsolatot Jézussal, és most, amikor az elmúlt időszakban választások voltak, akkor mi nagyon törekedtünk arra, hogy világosságban járó emberek legyenek a gyülekezetben. Mert ez a legfontosabb. A többi az mind körítés, hadd mondjam el, többi mind körítés. Hát ez a legfontosabb, hogy van-e kapcsolatod az élő Jézussal? Jársz-e világosságban, vagy pedig egyszerűen a sötétségben vagy, és a sötétség dolgait teszed, manipulálsz, és lehet meg annyi mindent mondani. Drága testvérek, kedves gyülekezet, ítélje meg bennünket az ige. Ítélje meg bennünket Jézus, hogy hol vagyunk, melyik oldalon, hogy mit teszünk, hogy milyen az életünk. És hadd mondjam el azt, hogyha a sötétségben vagy, az még nem baj. Az a baj, hogyha úgy mész el, hogy még mindig sötétségben vagy. Ez a nagyobb baj. Szeretnél-e Jézussal élni? Szeretnél-e a világ világosságához tartozni? Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, és köszönjük, hogy te példát adtál mindannyiunk számára. És Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy te látod a mi életünket. Látod, hogy kinek mire van szüksége. Nem kellenek emberi hátsó szándékok, nem kell manipuláció, nem kell okoskodni a szavakkal, hogy na, ki milyen bűnben van, hogyan kell megszólítani. Uram, te látsz bennünket. Látod a mi életünket. Látod, hogy hányadan állunk veled, hogyan állunk a bűneinkhez. Uram, könyörgünk, hogy szíts vágyat a mi szívünkbe, vágyjunk a világosságra, és vágyjunk arra, hogy veled éljünk. És köszönjük, hogy te élő Jézus vagy, te élő Úr vagy, és te vagy az élet, Te túlmutatsz a bioszon, a biológiai életen. Te vagy az élet. És ahogy mondtad, mindazok, akik hisznek a fiúban, azoknak örök életük van. És Urunk, köszönjük az életet. Amen.